Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Isten tiszteletünk kezdetén a 728-as számú énekünket énekeljük el, mind a négy versével. A régi számozás szerint ez a 466-os számú ének. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy most, amikor a nagypénteki eseményeket vizsgáljuk, tudhatjuk, hogy a történetnek nem ez a vége. Tudhatjuk, hogy te már legyőzted a halált, nem tudott fogva tartani téged ez a minket gúzsba kötő törvény. Te Isten hatalmas fiának bizonyultál. Köszönjük, Urunk, hogy így visszatekintve még értékesebbnek tűnik a te áldozatod, hiszen ha valaki, akkor te elkerülhetted volna ezt a sorsot, és mégis önként vállaltad értünk. Köszönjük, hogy ebben van a mi igazi életünk. Köszönjük, Urunk, hogyha téged megtalálunk, akkor nem a bűn nyom le bennünket, és nem a halál, ami utunk vége, hanem egy olyan csodálatos világ, amit egyedül benned lehet megtalálni. Köszönjük, hogy most is itt vagy velünk a te szent lelked által, hogy tudjunk figyelni a te igédre, és hogy annak üzenetét egészen személyesen tudjuk megragadni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az együttlétünket, nagyon szeretnénk téged dicsőíteni, neked hálát adni, és veled egyre szorosabb közösségbe kerülni. Ezért kérünk, hogy légy itt velünk. Amen. Istenünk igéjét Márk evangéliumából olvasom, a 15. fejezet 33. versétől a 39. versig. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott: Éloj, Éloj, lama sabaktáni, ami ezt jelenti: én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak: íme, Illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszára tűzte azt, inni adott neki, és így szólt: lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta: bizony, ez az ember Isten fia volt. Amen. A heti sorozatunknak a címe Jézus és. Minden alkalommal egy-egy embert vizsgáltunk meg, akivel Jézus kapcsolatba került a nagy hét folyamán. Ezek az emberek általában úgy cselekedtek, ahogy elvárható volt tőlük. Tudtuk róluk, hogy milyenek, és annak megfelelően valamit mindig produkáltak. Ilyen volt Júdás, akiről tudtuk, hogy pénzsóvár, és ennek megfelelően el is árulta Jézust. Ilyen volt Pilátus, akiről tudtuk, hogy karrierista, ennek megfelelően olyan döntést hozott, ami neki megfelelt. Ilyen volt Heródes, aki egy csúfolódó, semmivel nem törődő ember volt, a Jézussal való találkozást is erre használta fel. Most este egy olyan emberről lesz szó, aki egy kicsit változott. Sőt, nem is olyan kicsit. Vele kapcsolatban nem mondhatjuk azt, hogy Tudjuk, milyen volt, és ennek megfelelően mondta, amit mondott, és tett, amit tett, hanem ez az ember nagy változáson ment keresztül. A római századosról lesz ma este szó, és a kezdet kezdetén szeretném bemutatni, hogy milyen volt ez az ember azelőtt, hogy Jézussal találkozott volna. Kerestem a megfelelő kifejezést, és az ugrott be, az ember, akit kívül-belül páncél védett. És szerintem ez jól összefoglalja az ő egész életét, az ő egész jellemét. Az ember, akit kívül páncél fedett. Ugye ő egy római katona volt, azon belül is egy elöljáró, egy százados, mindig páncél volt rajta. A rómaiak gyakorlatilag folyamatosan hadban álltak immár évszázadok óta. Először legyőzték a körülöttük élő népeket, aztán egyre távolabb néztek. Újabb kalandokat kerestek, meghódították Germániát, északra, nyugatra, keletre, délre, minden irányba indultak. És éppen ezért szükségük volt egy nagyon erős hadseregre, szükségük volt védelemre. És ez a katona viselte ezt a páncélt, ezt a védelmet jelentő páncélt. Egyébként nagyon sokféle páncélja lehetett egy római katonának. Létezett az úgynevezett testpáncél. Ettől néztek ki úgy, mintha Schwarzeneggernek öltöztek volna. Aztán létezett a klasszikus lemezpáncél, tehát amikor így átlapolva kisebb lemezekből tették össze. A pikkelypáncél, ami egy halpikkelyhez hasonló, szintén átlapolós technika volt, és létezett a gyűrűs páncél, amiben talán a legkönnyebben lehetett mozogni. És ezek a katonák, attól függően, hogy milyen beosztásuk volt, vagy milyen harcra készültek, válogattak ezek közül, a páncélok közül. Tehát ez az ember az alatt a 6 óra alatt, amíg ott ült Jézus keresztjének a tövében, egy ilyen külsőleg kemény embernek a képét mutatta. De milyen volt ő belül? Kívül, belül páncél fette őt, a lelki életére nézve is ez egy nagyon kemény ember lehetett. Személyesen nem ismerjük, de tudjuk, hogy mit jelentett abban az időben katonának lenni. És ha azt is tudjuk, hogy ez pontosan milyen fázisokkal járt, min esett keresztül egy római katona, akkor túl sok kétségünk nem lehet afelől, hogy lelkileg tényleg egy kemény ember lehetett. Összeszedtem, hogy mi mindent lehet tudni a római katonáról. Hát a kiképzése az nagyon hosszú ideig tartott. Egy jó 3 éves kiképzésen vettek részt. Az első év az még viszonylag könnyű volt, abban volt klasszikus iskolai rész is. Megtanították őket írni, olvasni, számolni. Ezen belül az alapokat, amit egy katonának tudnia kell, menetelni és úszni. A második évben megkezdődött az igazán kemény rész, de még ez sem a harci rész volt. Megtanultak tábort építeni, utat építeni és csatornát építeni. Mert ha a római katona nem harcolt, akkor dolgozott. Ők voltak abban az időben a közmunkások. És a 3. évben kezdődött el az igazi harci kiképzés, de innentől kezdve naponta 2-szer kellett gyakorlatozni, és havonta 3-szor meg kellett tenni egy 30 kilométeres túrát, mondjuk így, teljes fegyverzetben. Tehát ez volt nagyjából a római katona kiképzése. Ezután kezdődött az igazi szolgálat. A szolgálat 25 évig tartott. Tehát ez nem úgy nézett ki, mint manapság, hogy jelentkezem katonának, aztán ha nincs kedvem folytatni, akkor bemegyek a HR-hez, hogy akkor most bontsunk szerződést és kész. Ha oda valaki jelentkezett, az 25 év. És a 25 évnek az első 20 éve az rettenetesen kemény volt. Bárhova helyezhették az embert. Olyan provinciákba, ahova senkinek nem volt kedve elmenni. Hát ezek közé tartozott Izrael is. Izraelt nagyon nem szerették a katonák. Nyilván a pálmafák azok tetszettek, meg a tengerpart, de tudták, hogy a zsidókban nagy szabadságvágy van. És hogy ennek a szabadságvágynak a nevében állandóan lázadoznak. Nem szerettek ott lenni a katonák, mert állandó életveszélyben voltak. És a katonai szolgálatnak csak az utolsó 5 éve volt viszonylag könnyített, amikor már ilyen békés provinciákba helyezték át őket, hogy na, ott már kibírod azt az 5 évedet. Néhány szó a fegyelmezésről. Nagyon kemény fegyelem volt a hadseregnél. Ha valaki hibázott valamit, pláne ha szándékosan vétett, akkor megverték, étel és ital elvonás járt érte. Ha valaki lázadt, akkor az egész sereget megtizedelték, rettenetes fegyelem volt. És a fegyelmet a századosok tartották be a seregben. Az ő feladatuk volt. Na most ezek után elképzelhető, hogy ez a százados milyen lelkivilágú ember volt. Őt is megkínozták, és az ő feladata volt gyakorlatilag a további kínzás a hadseregben. Neki elmenni egy keresztre feszítést levezényelni, végighallgatni az embereknek a virnyákolását, a végén esetleg ledöfni, vagy eltörni a lábát, hogy hamarabb meghaljon, ez neki semmi. Ez a hétköznapi dolog. Ez olyan, minthogy én reggel kirakok egy tál műzlit, és megeszem. A római katonának ilyen volt a lelki világa. Kívül, belül páncélvédte. Hát amikor Jézus az emberi szívről beszélt, akkor 4 kategóriát állított fel, és ezek közül az elsőt az út képével világította meg. Azt mondta, hogy van olyan ember, akinek a szíve olyan kemény, mint az út, amit az emberek letaposnak. Ha arra valaki odadob egy vetőmagot, hát az nem megy mélyre, az koppan egyet, és ennyi volt. Sok ember van, akinek pontosan ilyen a szíve. Nem csak a római katonáé volt ilyen, ma is sok ilyen ember van. Néhány évvel ezelőtt a temetőben találkoztam egy sírásóval. Hát mindig találkozom sírásokkal, általában normális emberek, semmi különbség, hogy valaki mással találkozom, vagy velük, teljesen átlagos emberek. De ez az ember, egy idős férfi, már majdnem nyugdíjas lehetett, hát ez nagyon ledöbbentett engem. Még a temetés előtt odajött hozzám, vigyorogva, és azt mondta, hogy szívesen segít nekem majd énekelni. És akkor vártam, hogy hát most elmondja, hogy ő is református, ismeri az énekeket. Nem. Utána rögtön elpantomimozta nekem, hogy mire gondol, hogy néhány felest még gyorsan leküld, aztán jó kedve lesz, és aztán majd énekelni fogott velem együtt. Hát teljesen ledöbbentem. Ezt az embert semmi nem hatotta meg. Sem a halálnak a ténye. Sem a gyászolóknak a fájdalma. Sem az a napi 4-5 ige hirdetés, amit ott a hátsó sorban állva végighallgatott. Meg sem tudtam szólalni. Hogy lehet egy ember szíve ennyire kemény? De hát Jézus azt mondta, hogy vannak ilyen emberek. Ezen nincs csodálkozni való. Van, akinek így mondjuk az igét, úgy mondjuk az igét, a szívünket beletesszük, de abszolút nem érdekli. Nem az a fajta. Hát ez a százados ilyen volt, és minket is úgymond önvizsgálatra késztet ez az ige. Bárha itt vagyunk a templomban, meg ismerve a testvéreket, azt gondolom, hogy talán köztünk nagyon kevés olyan ember lehet, akit egyáltalán nem érdekel az ige. De mégis gondoljuk végig, milyen a mi szívünk. És a legjobb, ha erre úgy indulunk el erre a vizsgálatra, hogy arra a mozzanatra koncentrálunk, amikor az igét meghalljuk. Vajon az az ige visszapattan a szívünkről? Rezzenéstelen, apatikus nézéssel bámulunk kifelé, miközben halljuk az igét? Mert ha igen, akkor gyakorlatilag mi olyanok vagyunk, mint ebben a történetben a római százados. Tehát ilyen volt a százados a történet elején. Mit tudunk róla a történet végén? Hát az előző jellemzésből kiindulva így fogalmazhatnánk meg, az ember, aki levette a páncélját, legalábbis belsőleg. Eltelt néhány óra, ugye azt olvassuk, hogy Jézus összesen 6 órát töltött a kereszten. Tehát délelőtt 9-től délután 3-ig, 6 óra. Egyébként ez nagyon kevésnek számított abban az időben. Voltak, akik napokat töltöttek a kereszten, mielőtt meghaltak volna. De Jézust annyira összeverték korbáccsal, hogy valószínűleg már abba belehalt volna egy idő után. A keresztre feszítés csak felgyorsította ezt a folyamatot. Tehát volt egy viszonylag rövid időszak, 6 óra, és ez alatt ez a százados, ez belsőleg megváltozott. Azt mondhatnánk, hogy a szíve legalábbis elkezdett felpuhulni. Ezt olvassuk, amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Hát amikor valakinek felpuhul a szíve, ez önmagában is nagy dolog, egy csoda, de amikor ilyen gyorsan történik meg, az felejthetetlen. Nem tudom, tapasztaltunk-e már ilyet? Én már néhányszor tapasztaltam, hadd mondjak el egy példát, tavaly egy 9-es osztályban tanítottam. Többen is, de most az egyikről beszélek. És abban a csoportban volt egy lány, aki láthatóan teljesen elzárkózott az evangélium elől. Ez egy olyan iskola volt, egy katolikus iskola, ahol abban az évben vezették be a hitoktatást, és kötelezően mindenkinek kellett mennie valamelyik hittanórára. Hát nem volt olyan, hogy erkölcstan, nem. Katolikus, református, evangélikus, mindenkinek választania kell. És akkor, mivel meg lett keresztelve reformátusnak, hát beiratkozott református hittanra. Ott ültünk egymással szemben, nem csak ketten, voltak ott mások is, de úgy emlékszem az arc kifejezésére, ismerjük a tinédzsert, aki nem akar részt venni valamin, igaz? Ilyen gyanakodva nézett rám folyamatosan. Összeszorított a hajkakkal. Nem szólt hozzá, soha. Aztán egyszer csak észleltem, hogy úgy kezd megváltozni. Most már nem gyanakszik, most már úgy érdeklődve néz. Elmond valamit az életéből, kérdéseket tesz fel, és én ezt Isten csodájaként éltem meg, mert ilyen csodát egy ember nem tud csinálni. Kicsivel később találkoztam egy lelkész kollégámmal, ugye ez egy gimnázium, tehát a gyerekek mindenféle irányból jöttek, zömében egyáltalán nem újpestiek, és ez a lelkész elmondta, hogy hát ez a lány elkezdett gyülekezetbe járni. Ifire is, Isten tiszteletre is, keresi a lelkészt, és segít, ahol tud. Na hát ez az, amikor valakinek felpuhul a szíve. Hát ismerjük-e a szívnek ezt az állapotát? Úgy értem, hogy személyesen ismerjük, hogy a mi szívünk puha-e? És egészen konkrétan most is puha a szívünk? Mert a szív az változik. Lehet, hogy egyszer felpuhult a szívünk, de aztán úgy vagyunk bele, mint főzésnél, hogy beleteszünk egy kis keményítőt, aztán visszakeményedik. Most milyen állapotban van a szívünk? Hát ha azt tudjuk mondani, hogy puha, akkor hagyjunk érte hálát Istennek, mert ez egy ajándék. Az ember nem tudja kipréselni magából a puha szívet. Ez egy isteni ajándék. Láttuk, milyen volt előtte, láttuk, milyen utána, és nézzük meg a változásnak az okát. Mi vette rá ezt a századost, hogy így megváltozzon? Hát alapvetően kétféle dolog történt vele. Egyrészt történtek külső események, amik elkezdték őt elgondolkodtatni. Az egyik ilyen esemény a sötétség volt. Azt olvassuk, hogy déltől egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. Zárójeles megjegyzés, ez a kifejezés, hogy az egész földön, ez egy hebraizmus, és nem azt jelenti, hogy az egész világon, hanem hogy Haaretz, a zsidóknak a földjén sötétség lett. Tehát ez nem egy világméretű, hanem egy lokális sötétség lehetett. Hát ez azért egy elég komoly természeti jelenség, amikor nappal sötétség támad. Ráadásul még csak nem is illeszkedett a természet rendjébe, hiszen ha ez egy napfogyatkozás lett volna, az legfeljebb 6 percig tartott volna. De ez 3 órán keresztül tartott. Tehát itt érzékelni kellett, hogy valami különleges dolog megy végbe. És egy római katona, aki nyilván a római mitológiákban élt, de egyébként nagyon kemény lelkű volt, még ő is érzékelhetett abból valamit, hogy itt most történik valami. Ennek el kell jutnia hozzám. A másik dolog, szintén ilyen elgondolkodtató esemény, az nincs teljesen néven nevezve ebben az evangéliumban, a földrengés. Ráutaló jelet olvasunk, nevezetesen, hogy a templom kárpítja ketté hasadt. Más evangéliumban meg is van említve, hogy tényleg földrengés volt, a sziklák meghasadtak, és ennek keretében egyébként a templom is megrezdült, megrendült, és hát a kárpit ennek következtében hasadt meg. Tehát képzeljük el azt a 3 órát, déltől 3-ig, sötétség van, és még reng is a föld. Tehát ennek a katonának el kellett gondolkoznia azon, hogy itt valami felsőbb hatalom rendezi a dolgokat. Magyarul ez az ember, akiről itt annyit vitatkoztak a reggel folyamán, Pilátus küldte Herodeshez, beszélt a papokkal, a néppel kapcsolatban is voltak ott nagy alkudozások, ez az ember lehet, hogy tényleg több, mint aminek látszik. Hát keveseknek adatik meg, hogy ilyen élményekben legyen része, ilyen természeti vagy már természet feletti élményekben. De ha valakinek mégis megadatik, biztos vagyok benne, hogy hát egy ráébred a maga kicsinységére, másrészt ráébred arra, hogy hát talán van valaki, aki a kezében tartja mindezt. És ez a valaki talán mondani akar nekem valamit. Tehát ezek voltak az elgondolkodtató események a százados életében, de nem ez jelentette az áttörést. Mi jelentette az áttörést? Ezt így fogalmazhatnánk meg, Jézus szívének a feltárulása. Ugye azt olvastuk az igében, látta, hogy így lehelte ki a lelkét. Magyarul nem az a lényeg, hogy Jézus meghalt, hanem az, hogy ez a százados tanúja volt 6 órán keresztül annak, hogy Jézus miként szenvedett, hogyan nézett szembe a halállal. És olyan impulzusok érték őt ez alatt a 6 óra alatt Jézus személyével kapcsolatban, ami őt megváltoztatta. Hát mi az, ami történt? Nem szedem össze a 4 evangéliumnak minden eseményét. Itt Márk 3 dologra hívja fel a figyelmünket. Kicsit korábbról is idézek, mert nem a teljes keresztrefeszítés történetét olvastuk fel. Az első ilyen mozzanat, hogy amikor Jézus egy kis segítséggel kicipelte a városból a keresztet a Golgotára, akkor azt olvassuk, hogy kínáltak neki mirhás italt. És Jézus visszautasította. Miért kínálták ezt az italt? Ez nem valami jó ital. Tehát ez nem azt a célt szolgálta, hogy most egy kicsit felfrissüljön Jézus. Ez egyfajta fájdalomcsillapító, bódító eszköz volt. És szándékosan akkor kínálták ezt neki, mielőtt keresztre feszítették, mielőtt oda illesztették a szegeket a kezéhez, meg a lábához, hogy jól beverjék. Néhány ember, néhány viszonylag jó szívű ember azt mondta, hogy hát azért ne kelljen már szegénynek annyit szenvednie. De Jézus visszautasította a mirhát. Hát ki az, aki ezt visszautasította volna az ő helyében? Ki más? Hát ha tudja, hogy elkerülhetetlen a halál, akkor legalább ne érezzem annyira, vagy legyen hamarabb vége a dolognak. De Jézus visszautasította, és ezzel azt üzente, hogy nem akar elmenekülni a fizikai szenvedés elől. Hát biztos, hogy egy római katonának ez szemet szúrt. Miért nem akar elmenekülni ez elől? A másik dolog, a második, ami kiderül, nagyon sokáig Jézussal ott gúnyolódtak a körülötte állók. A lelki vezetők is. Ha te az Isten fia vagy, gyere le a keresztről, és hiszünk neked. Ugyanígy a két lator, először mind a kettő, aztán csak az egyik. Kvázi pontosan ugyanezt mondták. És itt közvetlenül a halála előtt is, amikor kiállt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor mit olvasunk? Valaki elszalad vízért, tehát ecetes vízért, az már nem mirha volt, az tényleg a frissítés szolgálta, hogy minél tovább életben maradjon Jézus, és lehessen gúnyolódni rajta. Vajon eljön-e érte illés? Mert hogy az Éloi szó, ami az Istennek a héber szava, az kicsit hasonlít az illésnek szintén a héber szavára, tehát félreértették őt, de a lényeg az, hogy ők gúnyolódni akartak. 6 órán keresztül ott gúnyolódtak az emberek. És Jézus megint csak visszautasította, úgymond, hogy elmeneküljön a lelki kínoktól. Nem szólt vissza ezeknek az embereknek. Nem szembesítette őket azzal, hogy milyen romlottak vagytok, milyen szemetek vagytok, miért kell kínoznotok még itt is. Nem kezdte el köpködni őket, amit megszokhattak egyébként az elítéltek részéről. Tehát a római katona nem csak azt látta, hogy Jézus nem akarja elkerülni a fizikai szenvedést, de azt is, hogy nem akar elmenekülni a lelki szenvedés elől sem. És a harmadik dolog, valahol ez is egyfajta lelki szenvedés, de sokkal több annál. Mert ha azt mondjuk, hogy lelki szenvedés, akkor hát olyasmire gondolunk, hogy valami nekem nagyon fáj, nagyon rosszul esik, hát például a gúnyolódás ilyen. De ott történt még valami, kifejezetten a kereszten való szenvedésnek a legvégén. Amikor Jézus az emberi, fizikai és lelki bántáson felül magán érezte az Isten haragjának a súlyát. És az nem összemérhető az előző kínokkal. Amikor az az Isten, aki öröktől fogva fiaként tekint Jézusra, mert hogy az is, akivel olyan szeretett kapcsolat fűzi össze, amit mi nem tudunk elképzelni emberileg, ez az Isten elhagyja őt. Hát érezzük ezt a kint Jézusnak a felkiáltásában, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ráadásul itt már nem az atya szót használja, amit általában használni szokott, ezzel utalva arra, hogy milyen közel vannak ők egymáshoz, hanem az él, tehát egy általánosabb Isten szót. Ennyire eltávolodtak már az Istentől. Sőt, nem csak eltávolodtak, nem csak hiányzott neki, hanem az Isten haragjának a súlya volt rajta. Mert Jézus az Isten báránya. És az Isten bárányának el kell viselnie azt a büntetést, ami egyébként az embereknek járna. És Jézus ezt is elviselte. Tehát Jézus minden szenvedésre igent mondott. A százados azért változott meg, mert ezt látta. Na most a szenvedés az az emberről leégeti a képmutatást. Hogyha a képmutatás egy ruha, akkor úgymond a szenvedés tényleg az leégeti rólunk. És ezeknek az embereknek ilyenkor mindig nyilvánvalóvá válik az igazi énje. Milyen vagyok én valójában? Egyébként ez velünk is így van. Amikor baj van, akkor derül ki, hogy milyenek vagyunk igazán. Akkor is szelidek vagyunk-e, meg akkor is tudunk áldozni-e a másikra, vagy kijön belőlünk valami nagyon sötét. És azt látjuk, hogy a katona, ez a százados nézte Jézust 6 órán keresztül. És azt látta, hogy vállalja ezt a szenvedést, egyik harag poharat a másik után úgymond kiüríti, és ugyanolyan szent marad, bűntelen, nem szól be senkinek, nem tesz semmi rosszat, és milyen szeretettel van még mindig. Úgymond nincs különbség a keresztrefeszítés előtti, meg a keresztrefeszített Jézus között, személyiségében. Ez az ember nem hazudott. Ez tényleg az, akinek mondta magát. És mivel azt mondták, hogy ő az Isten fia, ugye ez elhangzott az ítélet során is, ezért a katona visszaemlékezett erre, és azt kellett mondania, hogy hát akkor ez az ember tényleg az Isten fia volt. Csak 6 óra. 6 óra Jézussal. És ez megváltoztatta ezt az embert. Azt gondolom, hogyha mi is küzdünk azzal, hogy néha kemény a szívünk, néha pedig puha, és szeretnénk, hogy inkább a puha felé induljunk el, vagy hát huzamosabb ideig ott tudjunk lenni, abban az állapotban, akkor számunkra is azt üzeni ez az ige, hogy töltsünk minél több időt Jézus közelében. Hogy olvassuk az igét. Nem biztos, hogy új és új információk érnek bennünket. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy valaki kívülről fújja már a Bibliát. Lehet, hogy több fordításban is. Valaki már a Károlit is ismeri, valaki az újat. Nem ez a lényeg. Hanem ott együtt vagyunk Jézussal. Miközben olvassuk az igét. És ugyanaz a változás megy végbe bennünk is, mint ebben a századosban. Felpuhul, és szeretetteli lesz a szívünk. Hát, ha Jézus meg tudta változtatni ezt az embert, akkor minket is tud változtatni folyamatosan, és ez a mi reménységünk, ebbe tudunk belekapaszkodni. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, az tökéletes összhangban van egymással. Hogy te ugyanaz a szent és szerető Isten fia vagy, akinek megismerhettünk téged 3 éves szolgálatod alatt, ugyanígy mutatkoztál be nekünk a kereszten is. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a tapasztalatnak igazi ereje van, és aki veled találkozik, és olyannak ismer meg, amilyen valójában vagy, annak a szíve nem maradhat változatlan. Köszönjük neked, hogy ezt a kemény római századost is elvezetted a felismerésig, hogy ki vagy valójában. Köszönjük, Urunk, hogy most, akik itt vagyunk és hallgatunk téged, minket is olyan sokszor megszólítottál már, nekünk is bemutatkoztál egészen személyesen. És köszönjük, Urunk, hogy nagyon sokan közülünk már valóban veled járhatnak. Te vagy a mi életünknek a központja, téged szeretnénk követni egész életünkben. Urunk, mi is küzdünk a bűnnel, és tapasztaljuk, milyen az, amikor a szívünk elkezd visszakeményedni. Amikor a hozzánk egészen közelállókat sem bírjuk elviselni, és úgy szólunk hozzájuk, ahogy nem kellene. Kérünk, Urunk, hogy a te jelenléted változtasson meg bennünket újra és újra. Köszönjük, Urunk, hogy te hűséges vagy, és nem engeded el a kezünket. Köszönjük, hogy az a munka, amit elkezdtél bennünk, azt be is fogod fejezni. Ebben reménykedünk, és ebben bízunk, Urunk. Kérünk, maradj velünk, és vezess minket a te utadon. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.